127. Zsoltárt olvasom. Grádicsok énekes Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ád eleget. Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyamék gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.
A Grádicsok énekében a 15. a sorban ez az ének. Egy kicsit mindig elgondolkodom, hogy a fordításokban nincs olyan probléma, de mind a két felállás jó. Tehát ez a Zsoltár lehet Salamontól, de lehet Salamonnak. Mind a kettő felállásban jó lenne. Maradjunk annyiban, fogadjuk el Salamonnak a bizonságtevő Zsoltára, hogy ha az Úr nem építi, hiszen ő lett a templomépítő. Dávid után szabadon ő kapta ezt a feladatot, és így igazából egy bizonságtevő Zsoltár mindig pozitívabb, mint egy olyan Zsoltár, ami egy ilyen hagyatkozó, testamentumi jellegű. Az Úr nem építi a várost, ha az Úr nem építi a várost, akkor az nem épül, végül is ez az első mondat, az első megállapítás, és én úgy gondolom, hogy ebben tisztába kell tenni a dolgokat, hiszen korunkban pontosan az egyik legnagyobb probléma, hogy építkezünk, az mindig összedül. Ha az Úr nem építi a várost, akkor sok ember igazából a saját tehetetlenségét, csődjeit prédikálja ki, hogy hát ha az Úr nem építi, akkor nem megy a bicikli, bocsánat, a város nem épül, tehát azért nincsen gyülekezeti élet, meg egyéb, hát ha az Úr nem akarta, de hogy is nem akarta, csak egy kicsit rosszul gondolkodunk. Rosszul gondolkodunk, ha az Úr nem építi a várost, akkor kicsit szembesüljünk azzal, hogy viszont mi építünk városokat, mi építünk épületeket, mi építjük saját magunkat, és az építéseken mindig nagyon nagy gondok vannak. Ez akár egy filozofikus elmélkedésben, az új találmányokban mindenhol szembe ötlő, hogy az egyik téglát a másikra rápakolják, és egy idő után úgy, hogy van csőd az egész. Elméletek, ideológiák, tervek, mi egymás dűlnek össze. És ez a mi életünkre is teljesen jellemző, besorolható ezek a csődök közé, hogy hogy is van ez az építésnél. Menjünk vissza az eredetekre. Isten, ha épít, akkor egyrészt megadja a helyet. Másrészt azonnal megtisztítatja. A harmadik biztos ismertelök, hogy kőszikla vagy kemény olyan hely, ami nem süllyed el alattunk, de mindenképpen adott helyre kell, hogy építsen, akinek Isten adott egy feladatot. A másik pedig az, hogy van egy bizonyos kötőelem is az építkezésnél, tehát nem a gondolatot tesszük egymásra, vagy a nagy bibliai igéket rakjuk egymásra, hogy fölépítsük, és ráadásul Istenre kenjük, hogy ma ez az ő akarata volt, hanem minden egyes építési kőnek, minden egyes következő lépésnek van egy malterje, egy összekötő ereje. És ez nem más, mint Istennek az akarata. Mert ő építi. Ha ő épít, akkor nem úgy épít, hogy egymásra pakolgat, és minden alap nélkül szép magasra fölhúz valamit, és eldől. Ez emberi építkezés. Nagyon sokszor az ember a saját életében tapasztalhatja azt, hogy milyen szép terveim voltak. El is kezdtem, építettem egyiket a másikra, egyik tervet, egyik ötletet, másik gondolatot, és elérkeztem egy szintre, és egyszer csak durr az egész, mint olyan. Felépült az ifjúságom, összedőlt. Felépült a családom, összedőlt. Felépült egy kapcsolatom, összedőlt. Vajon miért? Egy alaptalan, kettő nincs az összekötő habarcs, az az erő, ami összeköti Isten igéje, Isten akarata. Nincs, ami összeköti az egyiket, nem épül az egyik a másikra úgy, hogy szervesen kapcsolódik hozzá. Nem azt jelenti, hogy összeolvad, hanem az, hogy van valami összekötő elem. Tényleg ezeket az összedülő építkezéseket láthatjuk mindenhol. Mondhatnám ezt akár a társadalmi problémákra is, mondhatnám törvényszerűségnek is, hogy most, ami a szép magasra épül, az bizony össze fog dőlni. Össze fog dőlni, mert több hiba lehetőség és veszélyhelyzet van, egy alaptalan, és ha kicsit megsüllyed, abban a pillanatban billen is ám az a építmény, és ha nem alapra épült egy társadalom, az össze fog dőlni. Ha nem alapra épült egy gyülekezet, össze fog dőlni. Ha egy elméletnek nincsen alapja, szilárd alapja, össze fog dőlni. Vajon hány ideológiát tudnánk az utolsó 100 évből felsoroltatni, sőt, amiből mi is megtapasztaltuk, akkora nagy tervek voltunk, úgy építettük mi a cucilizmust, akkor a szocializmust, meg kommunizmust, meg ilyenizmust, meg mindenféle izmusokat építettünk, az egy csak bumledült. És most is építettenek velünk bizonyos magasra törő álmokat és vágyakat. Manapság megint újra divatba jön a felhőkarcolók építése, már Budapesten is lesz természetesen. És van-e alapja? Van-e alapja az életünknek? Van-e alapja a mi építkezéseinknek? Ez egy kérdés. És nagyon fontos kérdés, mert holnap össze fog dőlni, mert olyan szép, és olyan szép gondolatok tömegét, terveket pakolgatunk, és kihagyjuk azt, hogy mire is építek. Arra bizonytalanra építek? Arra az alaptalanságra? Találtam egy gondolatot, és a gondolatra építek valamit. Kitaláltam valamit tudósként, és ebből egész folyamatokat tervezek, az egyszer csak kiderül, hogy kár volt éveket dolgozni a kutatáson, mert összedőlt az egész. Nem érvényes. Még olyan szépen volt, olyan szépen illeszkedtek a dolgok, és a logikusan felépült minden, és az a gond, hogy mi logikusan gondolkodunk, és nem úgy, ahogy Isten adta nekünk. Legtöbb esetben itt kezdődik, hogy eldől, alaptalanok a dolgaink, alaptalanul építkezünk, és minden folyamat nélkül, az összekötő erő nélkül építünk. A másik egyértelmű, hogy nem épületeket kell építeni, épületet Istennek, ahol lakozik, ott lehet építeni. Számunkra az építkezés olyan, mint a fának az építkezése, vagyis folyamatosan fölfele és folyamatosan gyökerezni. Ez a mi dolgunk, nekünk fának kell lenni. De mi építkezünk, mert szépet saját tervünk szerint akarunk építeni. És ebben valóban igaz, ott van a Salamonnak szóló, vagy Salamontól származhatott szó. Rá kell jönni, ha Isten nem épít valamit, nem fog épülni. Nem fog megépülni. Nem fog megépülni a tervünk, mert a tervünk mindig túllóg azon, ami a bukásnak, az eldőlésnek, az összedőlésnek a végpontja. Mi annál többet gondoltunk, még a dőlésre nem is számoltunk, mi még többet, tulajdonképpen határtalanul akartunk építkezni, és kihagytunk olyan törvényszerűséget, ami a fizikában is ott van, hogy a legkisebb eltérés már az összedőléshez fenyeget, a legkisebb szélfújás ledönti a tornyot, ha nincs megfelelően alapozva, és nincsen megfelelő kötőanyaggal összekötve. A mi életünkben is ugyanez van. És ha Isten nem építi, Isten pedig úgy épít, hogy alapot ad. Alapot adott a mi életünknek, de ezt meg kellene már végre értenünk, hogy mi az mi életünknek az alapja, és az életünknek a folyamatos építkezése, az, ami a fejlődése értelemben, hitben és mindenben, ott mindenképpen össze kell kapcsolódni valami kötőanyaggal. Azzal a kötőanyaggal, amivel egyé teszi az egész építményt, az életünket egyé teszi Isten, mindent az ő szeretete, az ő akarat kell összekössön. A 127. Zsoltár tehát nem magyarázkodó Zsoltár, mint tesszük, hogy hát ha ő nem, akkor mi sem tudunk mit csinálni. Nem a kudarcainknak a megmagyarázásának a Zsoltára. Figyelmeztető Zsoltár, ha az Úr nem építi. Figyelmeztető Zsoltár lehetne akár Dávidtól, hogy fiam, ha Isten nem építi, akkor nézd meg az én példámat, akkor nem épül meg valami, de lehet egy bizonságtétel Salamontól is, tudom, hogyha ő nem építi, nem fog megépülni. Tehát hozzákezdhetek. Tehát ez a pozitív salamoni gondolat lehet, hogy hozzákezdhetek, mert ő akarta, mert az apámtól tudom, az apám megkapta ígéret, hogy a fia fogja fölépíteni, az pedig én vagyok. Tehát az ígéret, mint olyan, egyben bizonságnak kell lenni az életünkben, hogyha az Úr nem építi, akkor nem én vagyok az. Ha építeni akarja, és én tudom biztosan, mert van bizonság, és van az apám által, mint Dávid és Salamon viszonyában, tudom, hogy nekem kell, akkor meg fog épülni. ismerni kell ezt az építkezési rendet. Amikor hirtelen átvált ez a Zsoltár, szinte hirtelen az építkezésre, a gyermekekre, sokat lehetne beszélni arról, hogy mi is a áldás és maga a jutalom a fiaknál. A fiak ez megint egy külön kérdés, hogy miért pont fiakról van szó. Most erre igazából nem akarok kitérni. Valóban Istennek van jutalma, pontosabban Zsoldja, a harcos férfinek. Az a jutalma, hogy van folytatás, és ez az áldás a fiakban valósul meg. Azonban itt kicsit szöget ütött a fejembe a nyílnak a kérdés, hogy a fiak olyan, mint a nyíl és a nyílvessző példázatát hozta itt ez a Zsoltár. Aztán úgy eszembe jutott a gyerekkorom, amikor még mi a nyilat azt nem virtuális játékon játszottuk az interneten, vagy akármilyen gépeken, hanem bizony, mi saját maguk csináltuk a íjat, a nyílveszőt és mindent. És így könnyű visszaemlékeznem és hasonlatot hozni itt az apa és a fia, a nyíl és az íj közötti hasonlatokról könnyű, mert annak idején is, amikor mi csináltuk a fegyverünket, hogy így mondjam, akkor mi megtanultuk, hogy kell. Először is egy nagyon-nagyon rugalmas fából csináltuk meg a magát az íj részét, amire akár milyen húrt feszítettünk, amit találtunk, néha csak spárga jutott, de hát akkor is fegyver volt, mi ezt játszottuk, és egyértelmű volt az, hogy hát kellett abban nyílvessző, és azt is mi csináltuk. Úgyhogy elmentünk, elbaragoltunk, akkor még lehetett erdőben, és egyéb helyeken barangolni, és meg anyagot találni, és kiválasztottuk azt a kemény vesszőt, aminek a súlya miatt nem fogja elfújni a szél, ha kilövöm, a másik pedig elkezdtünk egy munkát. Először is összeszereltük azt a íjat, amelynek a meghajlását bizony ki kellett próbálni, hogy milyen a feszesség a húrnak, és úgy igazából ez a munka egy kicsit személyre szabott is volt, hiszen mi húztuk meg, és ha nagyon-nagyon erős volt a húrnak a feszessége, akkor vélhetően nem tudtuk volna kihúzni, az már erősebb kezek kellettek. Tehát a saját kezünkhöz formáltuk a erőviszonyokat, a húrt, az magát, az íjnak a feszességét, és utána jött csak az a következő lépés, hogy ezeket az össze kincsként előszedett veszőket elkezdtük faragni. És nagyon is tudtuk ilyen kis apró gyerekekként, és nagyon jól tudtuk a súlyarányokat, nagyon tudtuk, hogy mennyi súly kell az elejére, hogy ne pörögjön a levegőbe, és ne bukfencezzen a levegőnek a sűrűsége miatt. Nagyon-nagyon szépen kimértük, és megpucoltuk a nyílveszőt, szépen befaragtuk. Faragtuk az íjat, megcsináltuk, és a vesszőket úgy, ahogy van, megfaragtuk szépen, lehántoltuk mindent, lesimítottuk, és a végére még raktunk be terelő síkokat is, tehát egész tudományos alapokon tudtunk ilyeneket csinálni, és büszkén lőttünk. Célba, ha sikerül szerezni egy szöget az orrába, akkor célba tudtunk lőni, de hát mindenféle fortélyát tudtunk távolra lőni, távolra és célba természetesen. És amikor ezt a Zsoltárt így előveszem, nem véletlen ez a párhuzam, amikor mondom, tulajdonképpen egy apának, akinek fiú gyermeke van, vagy gyermeke van, de inkább a fiú gyermekekre érvényes ez, bizony meg kéne tanulni azt, amit gyerekkorunkban tudtunk, meg kellene tanulni, hogy a gyerek nem az enyém. Istennek az ajándéka. És itt egy teljesen nevelési módszer van. Egy teljesen nevelési módszer van. Az apának rugalmasnak kell lenni, feszesnek kell lenni, erősnek kell lenni, hogy a fiait kilője. Bizony. Hogy a fiait kilője egy távolságra. És ebben benne van egy csodálatosan szép hasonlat, hiszen annak idején mi csak azért lövöldöztünk, hogy milyen ügyesek vagyunk pár méterre a távolságra, de régen a nyílveszőnek más feladata is volt. Sokan azt hiszik, hogy csak negatív volt ennek a nyílveszőnek a feladata és a nyílnak a működtetése, csak negatív volt valami támadó, valami harci dolog, nem. Régen egy nyíllövési távolság mértékegység volt. annyi volt az embernek a tulajdona, földet, amit megművelhetett, amit a nyilával ki tudott lőni. Fogta a nyilát, elengedte a nyilvesszőt, ahol földet ért a nyilvessző, odáig, ne tovább, addig megüvelte a földet. És én azt hiszem, hogy az embernek és a saját gyermekét így kell nevelni. Rugalmasnak kell lenni, erősnek kell lenni, és ki kell lőni azon a határig, ami az enyém. Határig, nem azon belül. Határig, hogy utána ő is valamikor, úgy, ahogy van, megfaragja a nyilát, és a nyilvesszőt, a saját gyerekét még tovább ki tudja lőni, és valahogy Istennek a törvényét is így tartotta valamikor meg az emberiség, a szaporodj és sokasodjnak a törvényét, hogy nem elvettem a másikattól, hanem a nyilvesszőm egy hatalmat jelentett, egy határvonást jelentett, addig ér el a nyilam, addig az enyém. Magyarul, ebben a téren belül én tudok védekezni ellenség ellen, azon a területen belül én az erőmben, a hatalmamban vagyok, de csak annyiban, ami az én erőm, az én rugalmasságom, és az én gyerekemet láthatom még, a gyerekemet ennek a határára kell kilőni. Nem tarthatom bent a saját fennhatóságom fölött, hanem ki kell lőni, utat kell neki mutatni. És a nyilnak a kilövése nem csak területhódítás, nem csak azt jelenti, hogy behatároltam, meddig az enyém, és onnét a jövő, hiszen ez a nyilkülövések a jövőre is mutatnak. Én eddig mentem el, fiam, te neked onnét kell tovább menni. És ebben benne van a tanítás, hogy amit én tanítok a gyerekemnek, az az ő kezdőpontja. És ott feszesen ki kell nyomnom azt a nyilvesszőt, a gyerekemet, minél távolabb eljusson, minél szélesebb látása legyen, minél nagyobb hite legyen, minél nagyobb ereje legyen, hatásfoka legyen, mint a nyilvesszőnek. Ez egy szülőnek a feladata. Nem nyalogatni, és nem bármi módon egy ketrezbe tartani a gyereket. Igenis nyilvessző minden fiú, gyerek, mindegyik. Mert én nekem meg kell adni a határait, hogy onnét arról a határról tudjon ne visszafele, hanem tovább menni. És itt van az a dinamika, ami Isten rendjében van. Én idáig jutottam el, nekem eddig volt erőm. Fiam, ezt én megcsináltam, te onnét fogod kinyírni a nyiladat, a te fiad még tovább fog menni, és ezt a folyamatot valahogy elfelejtette az emberiség. Valahogy elfelejtette, hogy mekkora áldás, hogy én tudok feszes lenni, és mennyire fontos az a feladat, hogy nekem a gyerekemet be kell faragnom. Igen, le kell szedni a fölösleget, be kell súlyoznom, hogy alkalmas legyen a repülésre. Nekem kell elkészíteni a kirepítésre. Mert a gyerekek kirepülnek, bármilyen furcsa, nem a madarak így össze-vissza, kirepülnek, mint a nyilvessző. És az a gyereknek, hogyha a hatása a gyújtóhatású, legyen gyújtóhatású. Igen, legyen akkor az a nyilvessző gyújtóhatású. Legyen az a gyerek olyan erős, hogy valóban a veszélytől a határaikat meg tudja védeni. Neki kell a jövőt megvédeni, már ha én kilőttem. Neki kell a határra állni. Neki kell a már védett és elfoglalt területeket megtartva tovább fejlődni. Tudásban, hitben és sok mindenben. Vajon ezt tudjuk-e, vagy az ölünkbe vesszük a 40 éves kisfiainkat, és nem reptetjük ki. Vagy egyszerűen nem érünk rá kifaragni azt a gyereket. Nem tudjuk azt a nyilvesszőt előkészíteni repülésre. Súlytalan nem fog messzire jutni. Göcsörtös nem tudom szélba küldeni. Nem tudom. Nem tudom, mert össze-vissza pörög a levegőbe. Össze-vissza pörög az életében. Ez a mi feladatunk. Bizony a mi gyermekeinket nekünk kell kilőni. Nekünk kell nyilvesszőként használni. És ez az áldás az embernek, hogy van folytatás. Van folytatás, de a folytatás úgy kezdődik, hogy elengedem. Igen, neki feszülök, igen, én vagyok alkalmas, és igen, őt is alkalmassá tettem arra, hogy repülj, fiam, repülj. Megadhatom neki a célt, de itt igazából a határban. megadhatom a szélt, aztán majd onnan ő tovább lövi a saját gyerekét is. Nem feltétlenül nekem kell szélt adnom, úgyhogy konkrétan, hanem megadom, hogy ott a határ, addig menj el, addig lőlek el. Ez vagy, fiam, ez vagy, aki ennek teremtett Isten, ezt a talentumokat kaptad, én erre készítek fel, hogy repülj, fiam, repülj. És ez nagyon-nagyon hiányzik, és ez nagyon-nagyon hiányzik, hogy rengeteg a faragatlan ember, rengeteg a tunya ember, akiben semmi, de semmi íj feszültség nincsen. Nincsen kitartása, nincsen feszessége, hogy igenis úgy dolgozok, hogy megfeszülök. Ugye a magyar nyelv mennyire szépen hozza ezeket a nyílnak a szavait is, hogy megfeszülök, megfeszülök ő érte, hogy ő messzebbre jusson, de elengedem. És itt a kérdés, hogy hogy tudjuk mi elengedni? Hogy tudok én megfeszülni? Mi máshova vagyunk megfeszülve? Mi valami másfajta nyilasok vagyunk, teljesen másfajták, valami más kíván tőlünk ez a társadalom is, de igazából ezeket a térfoglalásokat valahogy ez a kúszaság miatt, ez a káosz miatt jó lenne helyreállítani. Fiam, ettől eddig, aztán majd te folytatod a te gyerekeddel, hogy onnél tovább. A kornak és a kor szakoknak ez a váltása nem egyik megszűnik és a másik következik. Egymásnak adjuk tovább a váltóbotot, egymás lépéseit folytatjuk, mert a váltóbotként működik, így a nyilazás váltóbotként működik, és úgy gondolom, hogy ezeket a határoknak a kilövése végül is rendezné valamennyünknek az életét is, ha tudjuk a határainkat. Isten engem mivé formált, és ebben mennyire segített a szülőnek a faragó, tanító, nevelő munkája. Ez bizony, ha tudjuk, akkor tudjuk a határainkat is. Mert egy igazán jól nevelt ember, hasznosan nevelt ember a határára érkezik, amikor elkezdi az életét. A határára érkezik. Idáig az apám elküldött, a szüleim elküldtek, innét én jövök. És így talán megérthető az, hogy a Zsoltár miért is hozza ezt a példázatot, hiszen mindenképpen kapcsolatban a templomépítéssel. Igen, Dávid odáig elküldte a végső határig a nyilakat, a fiát elküldte, és tudjuk a történetből, minden elő volt készítve, anyagiakban, kincsekben, ami a templomhoz kellett. Igen, kilőtte a fiát. Igen, megadta a feltételeket. Megfeszülve, bizonyára nem volt könnyű a templomnak a kincseit és az alapvető elemeit összekészen odaadni gyerekének, de kilőtte úgy a nyilat, hogy ez a kilövés egy új kezdet lehetett, ami megint előre mutatott, és megint a folytatást adta. Építkezünk, építkezünk. Én úgy gondolom, hogy viszonylag nehéz helyzetben vagyunk. Most, amikor a társadalom és minden ideológia arra törekszik, hogy az alapokat megszüntesse, önmagának a vesztét építi. Ezt tudnunk kell. Ami alaptalan, aki az alapokat elveszítette, vagy megtagadta, vagy kitörölte, nagyon szépen fog épülni, feltehetően, hiszen nagy a lelkesedés, nagyon nagy tervek vannak, de törvényszerű, hogy össze fog dőlni. Törvényszerű. Az embernek a nagy-nagy álmai, amiket ma is éppen hallgattam, hogy hamarosan Marsra kell küldeni embert, mert 100 éven belül itt már Földön nem lehet élni. Vajon isteni alapokon van ez? Ez a terv össze kell, hogy dűljön. Isten azt mondta, hogy hol is uralkodhat az ember. Van egy határ, azon kívül már nem. Ez a határ, a kozmosz melyik határa, meddig mehet el az ember? Ez egy dolog. De a végtelenség annyit jelent, azon a túllépés az egész össze fog dőlni. Akár egy Bábel torony is, akár mi. Össze fog dőlni. Össze fog dőlni az alaptalan élet. Bárkiért, bármit tervez, bármilyen szépen halad most. bármennyire tele vagy pénzzel, meg vannak a sikereid, meg vannak a tárgyi bizonyítékai a nagy terveidnek, az a ház lehet, hogy állni fog, de te fogsz összetűlni. Mert tönkre mentél vele. Mert alaptalan volt az, hogy csináljál valamit. Magadat tette tönkre, és másra rád dűlhet. Vagy úgy, hogy van rád dől a gond, a hajtás, az egzisztencia harikurázása rád fog dűlni. Megkérdezzük-e Istentől, milyen alapon építkezhetek-e? Megkérdeztük-e? Megkérdeztük azt, hogy milyen magasságra mehetek, meddig? Tudom-e a határaimat? Ez mind-mind ebben a Zsoltárban is benne van. Igen. Istennél a folyamat van, és a folyamatnak van alapja. Mert Isten alapozta meg Dávid házát, ő ígérte, az állni fog. A többi dinasztiát már nem is jegyzik meg, már kitörölte a történelem, hogy volt valami, de Dávid háza még mindig áll. Miért? Mert az Úr építette biztos alapra, kősziklára, önmagára, az ő akaratára. És itt van tényleg a feladatunk és a felelősségünk is, ha az Úr nem építi. De hát olyan buták vagyunk, és olyan gondolkodás nélküliek vagyunk. Hát Isten megadta az alapokat, a proféták, apostolok kövén épített. És ezek nem személyek, mint most divattá tették némelyik úgymond szolgálatokat, hanem mit is mondtak az apostolok. Mit is ígért meg az apostolok által már réges-régen a mai kornak is Isten. És mit is akar helyreállítani az apostoli helyreállítással? Hát erre gondoljunk, és erre építkezzünk. Nem a nagy ígéretekre és a nagy szédítésekre. Ideje visszamenni az apostolok és proféták alapkövére. Arra, amit Isten ígéreteit úgy, ahogy van már a teremtéskor megtapasztalhattuk, oda visszamehetünk, és az apostolokat Isten mindig, de minden korszakban adja, hogy felmutassák Isten igéjét, Isten törvényét, és takarítsanak. Helyreállítási munka az apostoli munka. És ez bennünk is el kell, hogy működjön, ha mi is akarunk építkezni. Mi Isten terve, és mit kell tenni helyreállítási munkát. Mit kell lepucolni az életünkbe, hogy erre nem lehet építkezni, mert lehet, hogy a hely jó, csak ott van valami, amit ki kell takarítani, mert különben megint csak hiába jó az alap közte, az építmény és az alap közte levő rész, mert össze fog dűlni. Hiába jó az alap, ha egy vallásos teológia miatt össze fog dűlni az összes elméletem, vagy dogmák, vagy egyéb, akár hamisnak is mondható tanítások miatt, ami rárakodott az alapra. Le kell dózerolni az alapról mindazt, ami nem Istentől való. És ezt Isten megadta az ígéretet, a proféták és apostolok megmondták. Nem a mostaniak, a régiek. Már rég megmondták. Isten mindent megmondott a Golgotáig. A Golgota után már a végrehajtás idejét éljük. Ezt meg kellene érteni, ha ma nincsenek proféták, legfeljebb szélhámosok. Akik profétálnak, azok ismételhetik Isten tervét, de az nem profécia. Az a profécia azoknak szólt, azokat használta, és ezekre nekünk emlékezzünk kell Isten ígéreteire, amit akár a profétákon keresztül is adott ennek a világnak. Nagy része beteljesült, sok nők nem teljesült be, de most ezt az időt, a végrehajtásnak az idejét éljük. Vissza kellene térni az alapokhoz, és le kellene minden fölöslegeset törölni, söpörni onnét. Én úgy gondolom, hogy tiszta alapra lehet csak építeni, mert magam is, amikor a téglát leraktam, építkeztem, akkor egyetlen kavics pár méter után már akárhány fok szög eltérés is hozhatott a falnak a függőleges arányába. Ha egyáltalán megállt rajta az első számú tégla, ami érintett vele. Vissza kell térni, és engedni Istent, hogy ő építse. Mert ő ad hoz életedbe építőanyagot, ő ad összekötő szeretetet, az ő szeretetét, És ez az építkezés, ami maradandó, ami állandó. Dávidnál is az összekötő anyag az ebben a Dávid sátrának az építkezésében nem más, mint a felépítem a szeretet. Az ő szeretete az, ami összeköt, az ő szeretete, ami épít, és teszi egymásra az építő elemeket és az építőköveket. Én úgy gondolom, hogy korunkban ezt nagyon kellene figyelni, hogy mire építkezünk. A semmire nem lehet építkezni. Alatta, ha bármi van, és ilyen ányavetetten építkezünk, abból előbb-utóbb baj van. Előbb-utóbb baj van, még egy háznál, hogyha mellé építünk, akkor is egy idő után megrepedeznek a falak, elválnak egymástól. A kezdetekre nagyon kellene figyelni. A hívő élet kezdeteire, és minden újnak a kezdetére oda kellene figyelni. Milyen alapon, és a másik értelmében is, milyen alapon építkezünk. Ez alapkérdés, ahogy szoktuk mondani, és megint a szó ugye előszalad, alapkérdés. Nem építkezési részletkérdés, alapkérdés. Én úgy gondolom, ebben a 127. Zsoltárban benne van az alapkérdés is. Az alapkérdés, ha ő építi. És ebben nem rejtettem, de egyértelműen ott van az alapot, a területet, a helyet, az időt, minden Isten adja megszentelt módon. A többi, amikor a gyermek a nyílhez hasonlítható, a nyílveszőhez hasonlító, ez már a folytatás. Ez már a folytatás, hogy elkezdődött, és te neked tovább kell adni. Jó lenne megérteni ezt, hogy Isten hogy akarja a gyermekek nevelését is. Igen, ki kell lőnöd, na de előtte meg kell formálnod, tudnod kell milyen irányba, és a te erődön múlik, hogy milyen messzire jut el az a gyerek. Ha hitben erős vagyok, és látásban látom is az irányvonalat, látom Istennek az akaratát a gyermekem életébe, akkor tudom, hogy hova, és feltehetően a maximális erőkifejtéssel, teljes odaadással húzom meg azt a húrt, hogy minél messzebb menjen, minél többet birtokoljon, akár tudásban, akármiben, semmiképpen nem hatalomban, hanem azt, amit Isten adott neki, az behatárolom, hogy onnél tudjon tovább menni. Számomra ennyit adott most a 127. Zsoltár. Az építkezés nagyon-nagyon fontos lenne, hogy lássuk jelen pillanatban, nagyon szép dolgok épülnek, nagyon jó tervek vannak, világszerte, de hol az alap? Hol az alap? Milyen alapon? Nehogy rád dőljön, nehogy részese legyél, mi csak arra az alapra építhetünk, aki és akit adott Isten.